Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Hát nehéz időszakom van, de igyekszem összeszedni magam, és kívánom azt a jó Istentől, hogy legyen mindaz, amit hoztam, amelyet a szívemre helyezett, azt át tudjam adni, és épülés és áldás származzon belőle. Hát nem tudom, hogy emlékeztek-e arra, hogy mi az a négy terület, amin keresztül Isten szól hozzánk. Nem csak a mai időben, hanem korszakokon keresztül. Van-e gondolatotok? Ellen White beszél erről, hogy mi az a négy terület, amin keresztül Isten megszólít bennünket. Próbáljuk összeszedni. Szentírás, így van. Természet. Igen. Igen, lelkiismeret is, igen.
Imádság.
Az imádság, így van. Igen. Mindezekre szükség van. Igen, az is, de van még valami konkrétan a bizonyságtételekhez ragaszkodva, amit szerintem nagyon kevésszer gyakorolunk, és ezért nem is tudunk. Ez az elmélyedés. Amikor elmélyedünk azzal, amilyen helyzetben vagyunk, amilyen irányba vezet az Isten az igén keresztül, vagy az imádságon keresztül. De nem erről szeretnék beszélni most. Nem az elmélyedésem, bár erről is lehetne nagyon sokat beszélni. Én az imádságról szeretnék beszélni, de nem arról az imádságról, amelyet mintaimának tudunk, ismerünk a mi atyánkról, hanem egy egészen másfajta imádságról. És ez az imádság elém jött nem olyan régen, amikor elmélkedtem az Isten dolgaival úgy menet közben, és egyszer elém jött egy történet, Dávid története. És ez abban az időben zajlott, amikor Dávid, tudjátok, 15 éven keresztül menekült Saul elől. 15 éven keresztül volt kitaszított az ő otthonából, a szerettei közül. És ez alatt a 15 év alatt volt egy eset, amikor tulajdonképpen a filiszteusok megtámadták Kehilát. Nem szeretnék sok időt tölteni ezzel a történettel, de ennek egyetlen egy része, ami nagyon-nagyon fontos. Mit tudunk erről a Dávid királyról? Tudjátok, hogy körülbelül hány éves volt akkor, amikor Sámuel felkente őt? Hát így van, olyan körülbelül 12, igen, tudjuk azt, hogy 15 éven keresztül volt az üldözés Saul részéről, és 30 éves volt, amikor Júdában elfoglalta a trónt. Nagyon fiatal ember volt, és nagyon közel volt a Jóistenhez. És amikor már felkent király volt, akkor tulajdonképpen ez az eset történt, de ugye menekülnie kellett. Azt olvassuk az igében, hogy ez a 1 Sámuel 23. fejezet első versében, és értesítették Dávidot, és ezt mondták, ki, mi a filiszteusok hadakoznak Kehila ellen, és dúlják a szérüket. Mit tesz akkor egy király? Dávid simán mondhatta volna azt, hogy de hát nem én vagyok a trónon, nem én vagyok a király. Ugyan Sámuel felkente őt, értitek? De ő menekült. És amikor meghall egy ilyen esetet, hogy dúlják az ellenséges seregek Kehilát, amit majd látjuk, hogy Kehila ő felé nézve egy ellenséges város volt. Mit tett? Azt mondja, és akkor megkérdezte Dávid az urat, és mondta, elmenjek-e és leverjem ezeket a filiszteusokat. Nem elgondolkoztató ez a dolog számotokra? Hányszor vagyunk úgy, hogy azt mondjuk, hogy ez nem az én felelősségem, ez nem az én feladatom. Van erre kinevezett ember. Hányszor van az, hogy elviszitek a szerelőhöz az autót, és elmondjátok neki, hogy mi a problémája. Ki kell cserélni az olajat, de lehet, hogy közben máshonnan folyik az olaj. Vagy lehet, hogy csapágy problémás. Vagy teljesen mindegy, hogy milyen más dolgai vannak még. Vajon a szerelő, az én szerelő milyen? Azt mondta, Jana, én ezt megcsináltam, de figyelj oda még erre, meg erre. Milyen érzés ez nekünk, nem? Ha valaki azt, ami a feladata, azt túl teljesíti, többet tesz annál, mint amire megkéred. És itt is azt látjuk, hogy Dávid mondhatná azt, hogy de hát nem én vagyok a király, hát majd Saul megoldja. Nem. Megkérdezi az urat. Na felteszek egy kérdést. Mi hogy szoktuk megkérdezni az urat? Igen. És az imádságaink milyen lelkületűek? Milyen az imádságunk? Hogy zajlik az imádság? Ha eszetekbe jut az, hogy imádkoznom kell, akkor milyen lelkület az, ami eszetekbe jut erről? Hogy szoktatok ti egyáltalán imádkozni? Mi az, ami jellemző az imádságotokra? Ugye az imádság micsoda? Egy kérés, ugye? Hogy szoktatok kérni? A főnöktől, a feleségtől, vagy fértől, gyerekektől, vagy mi az, ahogyan kérni szoktatok? Milyen lelkület van bennetek? Alázat, igen.
Tisztelet. Nem mindig van benne alázat, van, akkor konkrétan megmondjuk, hogy mit szeretnénk az Isten.
Van, amikor határozottság van bennünk, igen, hogy mit szeretnénk, mi, ugye?
Hogy ő megcsinálja.
Ahogy elém jött ez az ige szakasz, és megnéztem az eredeti héberben, hogy mit jelent ez a megkérdezés szó. Csatoljátok be az öveket. Kér, elkér, követel, kikövetel, kérdezősködik, nyomozódik, kutat, vizsgálódik, érdeklődik valami után, tudakozódik valami felől. Mit jelent az imádság? Az imádság nagyon sokszor kimerülhet a mi életünkben abban, hogy úgy átsuhanunk Istennek a közelségén, nem? Elmondjuk az imádságot reggel, amikor fölkelünk, és megyünk, elolvassuk a reggeli áhítatot, lehet, hogy valami gondolat van bennünk, megyünk tovább, jön az étel, esetleg a barátom elmondja, milyen problémái van, na, imádkozzunk. De milyen az, amikor valaki kérdezősködik, nyomozódik, nem áll meg ezen a helyen, hogy valamit felvet, hanem sokkal többet akar, azt mondja, követel, kikövetel. Amikor úgy megy oda Istenhez, hogy követel, hogy célja van annak, amit akar, és nem az van benne, hogy á, Uram, úgy is tudom, hogy nem hallgatsz meg, megyek tovább, nem? Hányszor van így? Hányszor van hit az imádságaink mögött? Amikor feltesszük az imádságainkat Isten elé, van-e benne hit? Van-e benne az, hogy elhisszük-e azt, amit kérünk? Vagy megyünk tovább? Egy általánosságnak a része, a keresztény életünknek a része, hogy imádkoznunk kell. Nagyon érdekes ez az egész dolog, mert Dávid, amiután megkapja a választ, és elmondja azt, hogy Isten azt mondja, hogy menj el Kehila ellen, akkor mi történik? Ott van az a 600 ember, és azt mondja, de hát Dávid, itt is félünk, ahol vagyunk, hát még, hogy elmenjünk oda. És mit csinál Dávid? Hát jó, én megtettem, amit tudtam, nem, megkérdeztem az urat, hát uram, látod, ez nem rajtam múlik, ilyenek az emberek. Mit csinál Dávid? Újra oda megy Isten elé, és felteszi újra a kérdést, hogy menjek? És azt mondja, hogy menj. Milyen az, amikor újra megerősítést kér, és elindul újra, amikor megkérdezte tőle, és leverik a filiszteusokat. És mi történik utána? Jön a hír, hogy jön Saul. Mit csinál Dávid? Hát akkor iszkiri, akkor fussunk innen, mert ennek nem lesz jó vége. Beleavatkoztam olyan dolgokba, amiben lehet, hogy nem kellett volna. Mit csinál Dávid? Nem ezt. Újra megkérdezi az urat. Milyen az, amikor van egy helyzet, és újra visszamész? Emlékszem azt, amikor a kisebbik lányom, hát nem tudom, szerintem olyan 7 év körüli lehetett, amikor elmentek Budapestre a nemzetközi vásárba egy omék kiállításra, és ott volt a testvéreivel, meg még más fiatalokkal, és amikor bámészkodott, nézelődött, egyszer csak arra eszmélt, hogy hopp, egyedül vagyok. Eltűnt körülöttem mindenki. És amikor mesélte, feltettem a kérdést, és mit csináltál? Hát azt mondja, nem tudtam mit, elvonultam imádkozni. És aztán azt mondja, visszajöttem, és láttam, hogy nem látom őket még mindig. És utána mit csináltál? Újra visszamentem. Azt mondja, imádkoztam megint. És aztán mi volt? Azt mondja, visszajöttem, és nem láttam megint őket. És akkor mit csináltam? Újra visszamentem imádkozni. Értitek ezt? És akkor ott voltak a testvérei. Meglátta őket. Vajon vagyunk-e így, amikor kérünk, hogy követelünk, hogy akarunk, hogy nyomozódunk, hogy kutatunk, hogy nem hagyjuk annyiban a dolgot, hanem kimerítjük a készleteinket, kimerítünk mindent, amit Isten a kezeink ügyébe helyezett. Nagyon érdekes ez a helyzet, mert amikor Jézus imádkozik, akkor a tanítványok hallják, hogy hogyan imádkozik, és azt mondják, taníts minket imádkozni. És megtanítja őket, és elmondja a mi atyánkat. Most tartottam egy, hát ugye az idős otthonban szolgálok, Tason, és van, hogy időközönként már nem régebben, sokkal sűrűbben, hát akkor mondjuk el a mi atyánkat. Már nem mondják olyan sűrűn. De most, ahogy a reformátusoknál szolgáltam a héten, ők ezzel zárják le, mint egy, hogy is mondjam nektek, egy olyan csodatévő valami, nem? Elmondjuk a mi atyánkot, és akkor majd lesz valami, de az ki ne maradjon, mert ha kimarad, hú, mi lesz? Vajon elveszítünk valamit? Elveszítjük az áldásokat? De Isten nem ezért adta a mi atyánkot. És tudjátok, érdekes ez, mert amikor kezembe akadt életembe először a Szentírás, és elkezdtem olvasni, és ahogy olvastam a Máté evangéliumába magát, a mintaimádságot, én is ezt tettem. Térdre és ima. És addig imádkoztam, míg meg nem tanultam kívülről. És már mondtam magamtól nap után, meg naponta többször, ahogy olvastam és ismertem föl dolgokat az igéből, az volt bennem, de hát nekem annyi kérdésem van, de hát annyi minden van, ami engem érdekel, amit úgy látom, hogy nincs benne ebbe az imádságban. Milyen az, amikor ezen az imán egy kicsit túllépsz? Milyen az, amikor úgy imádkozol, ahogy Isten szeretné? Azt mondja az ige, hogy ezután, a mintaimádság után Jézus ad valamit. A Máté evangélium, a Lukács evangélium a 11. fejezet 5.-8. versétől van valami. Jézus nem hagyja ennyiben a mintaimádságot. Nem mondja azt, hogy itt van nektek valami, amelyet ha megtanultok kívülről, akkor működni fog az életetekben, hanem megmagyarázza. Tesz valamit ezután, és figyeljük, hogy miről beszél. Közvetlen a mintaimádság után ezt mondja Jézus. És mondta nekik, ki az közületek, akinek barátja van, és ahhoz megy éjfélkor, és ezt mondja neki, barátom, adj nekem kölcsön 3 kenyeret, mert az én barátom én hozzám jött az útról, és nincs mit adjak neki enni. Az pedig onnan belülről felelt, és ezt mondta, ne bánts engem, immár az ajtó be van zárva, az én gyermekeim velem vannak az ágyban, nem kelhetek fel, és nem adhatok neked. Pont. Nem, kérdőjel. Mondom nektek, ha azért nem fog is felkelni, és adni neki, mert az barátja, de annak tolakodása miatt felkel, és ad neki, amennyi kell. Itt van ez a szituáció. Tudjuk azt, és szerintem ismeritek ezt a történetet, és ismeritek a palesztinai viszonyokat. Nem olyan házakban laktak az emberek, mint nálunk, hogy nappali, a legvégén a hálószoba, meg előszoba, meg még ki tudja terasz, hanem egy légtér. Ott vannak a gyerekek. Az ember és az asszony lefekszenek, a gyerekek a földön, és ha valaki bebocsájtást kér, akkor tulajdonképpen mindenkit fel kell ébreszteni. Ha valaki be akar jönni, vagy ha valaki bentről ki akar menni, az tulajdonképpen egy folyamatos ébresztés. Építettem egy kempingautót, és elmentünk a feleségemmel többször kempingezni, de hát kicsi az autó, egy kis kedi, és ez azt jelentette, hogy ha éjszaka mozdulni kell, a mosdó van, akkor mindenkinek fel kell kelni. És ugyanez az ember, akit felzörgetnek éjjel, pontosan ugyanezzel jön. Azt mondja, hogy barátom, menj el, nincs itt keresni valód. Már lefeküdtem, a gyerekek is oda vannak, gyere holnap, gyere majd holnap. Azt mondja, ezek az emberek barátok, mikor jön? Éjfélkor. Azt mondja, adj nekem kölcsön 3 kenyeret. Mit mond erre az ő barátja? Ne bánts engem. Tudjátok, mit jelent ez az eredetiben? Azt mondja, ne ugráltass, ne fárassz engem, hagyj engem békén. Jogos ez a dolog, szerintetek? Igen, bólogatsz, igen, mondhatnám azt, jogos, nem? Mondhatnánk azt, gondoskodj magadról, legközelebb, jó legyen mindig tartalék, nem? Ezt mondanánk, nem? De nézzük csak, hogy hogyan folytatódik tovább ez a történet. Azt mondja, ne bánts engem. Az ajtó be van zárva, minden el van rendezve, nem kelhetek fel, és nem adhatok neked. Megteheti ez az ember, hogy visszautasítja az ő barátját, mert baráti kapcsolat van bennük, vagy közöttük. Tehát a barátság elbír ennyit, hogy azt mondom neki, hogy ne haragudj, de nem adok neked. Szemtelen vagy, ide jössz éjszaka, menj el, nem adok. De mit csinál? Azt mondja, ha mivel a barátságára appellálva nem fog neki adni, de annak tolakodása miatt fel fog kelni, és adni neki, amennyi kell. Mit mond ennél? Mit jelent ez a tolakodás kifejezés a héberben? Azt mondja, csökönyös, makacs, kitartó, álhatatos, zaklatás, tolakodás, szemtelenség. Ezt jelenti az ógörögnél. Egyenesen szemtelenség. Hol említi ezt az Isten? A mintaimádság után. Amikor elmondja azt, hogy fordulj Istenhez, milyen lélek legyen benned, akkor, amikor megszólítod az Urat. Mi volt Dávidnál? Hogy mindent félretettél, mert fontos volt neki az a dolog, amire magyarázatot akart kapni. Nem tágított, kutatott, keresett. És mit látunk ennél az embernél? Azt látjuk, hogy ez az ember tulajdonképpen tolakodott, makacs volt, kitartó, nem hagyta, hogy lerázzák. Ott maradt az ajtó előtt, és verte az ajtót. Kell a három kenyér. Mit jelent a kenyér? Az Isten igéje. Ha tovább megyünk, maga Jézus Krisztus. Zörgetsz-e Krisztusért? Vered-e az ajtót? Vagy-e olyan, hogy ne lehessen levakarni, hogy ne lehessen eltántorítani attól, amit akarsz? Akarsz-e valamit igazán? Így, ennyire? De nézzük tovább. A következő. Azt mondja a következő ige, a hamis bíró és az özvegyasszony. Nem olvasom fel, mert tudjátok. Azt mondja Jézus, mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. Azt mondja, volt egy bíró, és volt egy özvegyasszony. Mi történik? Azt mondja az ige, a bíró Istent nem félt, embert nem becsült. Hozzáment az özvegyasszony, és azt mondja, állj bosszút értem. Azt mondja, hogy tulajdonképpen szolgáltas igazságot a számomra. És azt mondja a bíró, hogy az pedig nem akarta neki egy ideig, azután azt mondta magában, jó lehet Istent nem félek, és embert nem becsülök, mindazáltal, mivel hogy nekem terhemre van ez az özvegyasszony, megszabadítom őt, hogy szüntelen rám járva ne gyötörjön engem. Ez az özvegyasszony gyötörte a bírót, akinek nem volt se Isten, se ember, aki megállhatott előtte. De ez az özvegyasszony, ez az ekkora asszony oda megy, és gyötri a bírót. Tudjátok, mit jelent ez a szó az eredetiben? Ez a gyötrés. Szerintem soha nem fogjátok kitalálni. Én sem gondoltam volna. Tudjátok, mit jelent ez? Az elsődleges kijelentése az, hogy behúz egyet a szeme alá. Komolyan. Ez az özvegyasszony így viselkedik a bíróval szembe, így ennyire határozott. Nem azt mondtuk, hogy amikor az ember kér valamit, akkor alázatos, csendes, visszahúzódó, nem? Elnézést, Uram, ne haragudj, hogy szeretnék kérni. Itt nekem abszolút nem ezek jönnek le. Abszolút nem ezek a dolgok jönnek le. Nézzétek, egyre inkább az van előttem, hogy lehet, hogy ezek az emberek tudják, hogy harctéren vannak. Ezek az emberek tudják azt, hogy nem mindegy, hogy a dolguk hogy dől el, milyen irányba. Lehet, hogy ezeknek az embereknek nincs B, C, D, F, G, H, I, J verziójuk a megoldásra. Lehet, hogy ezeknek az embereknek egy verzió van, a győzelem. És tudják, hogy akikhez mennek, annak megvan az, amire neki szüksége van, a kenyér, vagy a szabadulás. Ezek az emberek egy lapra tesznek fel mindent. Azt mondja, hát nem szolgáltat-e igazságot az ő választottainak, akik ő hozzá éjjel-nappal kiáltanak? Bizony nem halogatja a megsegítésüket. Isten a háttérben van, nem? Nem látjuk. Nincs olyan valóságos Isten, mint az Éden kertjében az első emberpárnak. Mi csak hitből tudunk belekapaszkodni, amit olvasunk. De azt gondolom, hogyha ezt az egészet tekintenénk, ezt a kört tekintenénk egy napnak, akkor vajon mekkora szelet lenne az Úré ebből a kerek egész tortából? Ebből a körből, ebből a kerekségből. Mennyi lenne az Úré? Mert minél nagyobb, annál közelebb érezzük magunkat hozzá. És minél kisebb, annál közelebb érezzük magunkat a világ dolgaihoz, az aggodalmaskodáshoz, a félelemhez. És ki tudja még, mi mindenért tudunk aggódni, és félni, és rettegni. Azt mondja, mindazáltal az embernek fia, amikor eljön, na vajon mit talál? Hitet. Talál-e hitet a földön? Talál-e hitet a földön az Isten? Bennem? Benned? Tudsz-e ragaszkodni? Tudsz-e követelni valamit az Istentől? Mikor tudod, hogy ő mindent odaadott, ő kiürítette a zsebeit, érted? Nem hagyott semmit a mennyben, mindent odaadott, érted? Semmi nem volt drága neki. És neked van valami, ami drága, ami megírja azt, hogy zörges, hogy követelj, hogy akarj valamit. Azt mondja az Emmauszi tanítványok. Nem tudom, hogy emlékeztek-e erre a történetre, és talán fel tudjuk idézni mindannyian. Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása. A feltámadása után a tanítványok Jeruzsálemből mennek Emmaus felé. És melléjük jön egy idegen. És megkérdezi tőlük, hogy miért vagytok ilyen szomorúak. És azt mondja, hogy csak te vagy idegen ebbe a városba, és nem tudod, hogy mik történnek itt. Hogy milyen nagy dolgok vannak. És elkezdik mondani. És mit csinál Jézus? Nem nyitja meg a szemüket. Nem mondja nekik azt, hogy én vagyok. Hanem elkezdi őket tanítani Mózestől kezdve, mindazokra, amelyek ő felőle megírattak az igében. És ez egy csodálatos rész is, de szerintem mi eddig szoktunk eljutni ebben a történetben, hogy Jézus mit tesz. De mi történik ezután? Van egy mozzanat, ami nagyon fontos. Mi ez?
Tovább akar menni, de nem engedjük, hogy tovább menjen.
Értitek ezt? Jézus elvégezte a dolgát, felnyitotta a tanítványok szemeit, elmondta nekik mindazokat, amelyek róla megirattak. És azt mondta, hogy tovább akar menni. Hányszor vagyunk így, testvéreim, hogy eljutottunk valamire az igéből? Hányszor van az, hogy megnyílt előttem az ige, és milyen csodálatos, de mennyi az idő, és rohanni, és menni, és kilépni Isten közelségéből. És annyit mondani, hogy köszönöm Uram, ez csodálatos volt, de mennem kell, mert vár ez, vagy az, vagy amaz. Ezek a tanítványok is mondhatták volna azt, hogy ezt köszönöm, ez nagyon jó volt, amit kaptunk tőled, erre emlékezni fogunk. És bemennek a házukba, megvacsoráznak, és lefekszenek, és gondolkoznak, hogy hát igen, mindennek így kellett lenni. De ezek az emberek nem engedték. Azt mondja, kényszerítették Jézust. Azt mondja itt ennél a szónál az eredeti, hogy erőltették, erőlködtek, kényszerítették, unszolták Jézust, hogy ne menjen tovább, hogy maradjon velük. És mi történik? Jézus azt mondta, hogy oké, maradok. És amikor megtörte a kenyeret, megnyílt a tanítványok szeme. Gondoljátok el, mekkora veszteség ez, mekkora veszteség lett volna, hogyha ezek a tanítványok elengedik Jézust. Ők meglátták a saját szemükkel a megváltójukat. Értitek ezt? Mennyire hajszálon múlik az, hogy találkozol-e Istennel? Hányszor láttatok már olyan karikatúrát, amikor a barlangban csákányozza valaki a hegyének az oldalát, mert a kincset keresi, és azt mondja, na kész, én feladom. Itt kép nincs kincs, és a kép mutatja, hogy egy hajszál választja el attól, hogy bejusson a kincshez, hogy elérje a kincset, nem? Hányszor vagyunk úgy, hogy azt mondjuk, hogy hú, hát sokat imádkoztam, küzdöttem, olvastam, Uram, minden megvolt, és megyek tovább, és elengedem Krisztust. És nem lehet az a tapasztalat az enyém, vagy a tied azért, mert nem küzdesz azért, hogy veled maradjon, hogy ott maradjon, hogy bejöjjön, mert a kulcs az, hogy Jézusnak be kell jönni a házamba. Be kell jönni az életembe, a családomba, a gyerekeimbe, az otthonomba, mindenhova, a gyülekezetembe. Ha ő kívül van, akkor tulajdonképpen üres vagy, és kongsz. És lehet, hogy emlékek vannak Krisztusról, de kihűl a szíved. Elfelejted, hogy mit jelent a vele való lét. Ezek az emberek kényszerítették Jézust, és utána megnyilatkoztak az ő szemeik. És utána leültek a tanítványok, ettek, ittak, jót aludtak, és eljött a holnap. Nem gondoltak semmivel, se az éhséggel, se a fáradtsággal, se az estével, semmivel, hanem tűz vissza Jeruzsálembe. Mi az a tűz, amit Isten gerjeszt benned? Mi az a tűz, amit nem lehet eloltani? Mi az a tűz, amire szükséged van az életed minden pillanatában? Feladod-e a küzdelmet? És azt mondod, hogy oké, nem sokára lemegy a nap, és kezdődik egy új hét. Akarsz-e ott maradni Krisztus közelében? Mondok még egy történetet, és ez nem más, mint Jákob. Mit csinált Jákob? Gondoljátok el, hogy ez az ember 40 éves volt akkor, amikor a rossz döntéseinek a következménye rázuhant, az élete volt veszélyben, menekülnie kellett az otthonából, el kellett hagyja az otthonát. Semmilyen nem volt, semmilyen nem maradt. Csak az a kő, amire ráhajtotta a fejét, és az az Isten, aki megjelent neki éjszaka. Ez az Isten az, aki téged annak idején megszólított. Az az Isten az, amikor nincstelen voltál, és lehajtottad a fejedet a kőre, és Isten megjelent neked, és azt mondta, hogy barátom, életemet adtam érted. Fontos vagy az én számomra. Az, amikor megszólított Isten téged, amikor behozott. És ez az ember 21 évet töltött Lábánnál. 21 év után jön vissza, hogy szembenézzen újra. Szembenézzen önmagával. Egy új lehetőség. 21 év. Hogy szembenézzen az ő testvérével. Szembenézzen azzal, amit tett. Újra. De ott van a családja, ott van mindene. Már nem csak magáért felelős, már nem csak egyedül van, ahogy mondta, hogy pálcámmal jöttem át ezen a jabbókon, és nagy népé lettem. Mit jelent ez, amikor lehet, hogy eltelt az életedben már 21 év, és már családod van, gyermekeid vannak, és szembe kell újra néz magaddal, ki is vagy te valójában? Hol van az első szereteted? Hol van Isten? Hol hagytad el? Hol engedted el a kezedet? Vagy kezét? És ez az ember küzdött, mert úgy érezte, hogy egy lapra tesz fel mindent. Vagy az Isten, vagy a halál. Vagy az Istenbe kapaszkodok, vagy elveszítem az életemet, elveszítem a családomat, elveszítek mindent. Felelős vagyok ezekért az emberekért. És Isten nem úgy jön hozzá, hogy bekopog és azt mondja, Jákob, én vagyok az Isten, ne ijedj meg. Hanem megfogja őt. És az a stressz, ami benne van Jákob, az a félelem, az a rettegés, a jövőtől való rettegés, az egyedüllétnek a rettegése, a felelősségnek a rettegése, a kiszámíthatatlanságnak a rettegése miatt elkezd küzdeni az Istennel egész hajnalig. Jákob az, aki behúz Jézusnak a szeme alá. Jákob az, aki nem hagyja magát eltántorítani. Jákob az, aki veri az ajtót, Jézus ajtaját. Ő az, aki mindent megtesz, amit itt felolvastunk. És tudjuk azt, hogy nekünk is végig kell mennünk ezen a küzdelmen. Jézus azt mondta, két lehetőségünk van. Vagy ráesünk a kősziklára és összezúz bennünket. Vagy pedig fordítva lesz. A kőszikla esik ránk, és összemorzol bennünket. Mikor szembesülsz magaddal? mikor szembesülsz az életeddel, mikor nézel szembe mindazzal, amit tettél, hogy Krisztus bejöhessen az életedbe valóságosan, hogy része lehessen az életednek. Ez elkerülhetetlen, drága testvéreim. Mi, ahogy ezt megértettük a feleségemmel, elkezdtünk nagyon komolyan imádkozni. Nagyon komolyan átvinni a gyakorlatba. Egyszer eljött velem egy Isten tiszteletre, ahol erről beszéltem, és onnantól kezdve este közösen elkezdtük ezt az utat járni. És én azt mondom, hogy ez egy nagyon különleges út, és bátorítalak benneteket. De felteszem a kérdést, mi az, ami az imádság ellen szól? Fáradtság. A tapasztalat hiánya, hogy nem tudom, hogy mit várok. Az érdektelenség, vagy az, hogy jó az úgy is, nem fontos. Ha nem sikerül, nem baj, majd van még ABCD verzió, majd valahogy megoldjuk, majd valahogy, vagy felhívom ezt, vagy azt, vagy tizedikén lesz fizetés, és majd megoldjuk. Most ezen a szombatiskolán Janeknek volt egy gondolat, ami engem régóta foglalkoztat, és a tegnap esti bibliakörön föl is vetettem, hogy gondolkozzunk el rajta, hogy mi az evolúcióban hiszünk, vagy a teremtésben. Mert azt gondolom, ez egy nagyon fontos kérdés. Úgy valóságban hiszünk-e abban, hogy az Isten a semmiből teremt? Hiszünk-e abban, hogy a Földet a semmiből 6 nap alatt teremtette? Elhisszük-e azt, hogy Mózes, amikor elvitte a kőtáblákat a hegyre, az Isten 6 napon keresztül várakoztatta őt, és a 7. napon fogadta őt be a felhő. És amikor Mózes az Istennel volt, ragyogott az arca, amikor lejött az Isten közeléből. Énokról tudjuk azt, hogy időközönként eltűnt, és együtt volt Istennel, és az emberek látták rajta a változást. Látták rajta, hogy Istennel volt. Vajon szánsz egy időt Istenre? Vajon adsz-e neki valamit, hogy szólhasson hozzád? Azt mondja az ige, bárcsak hideg volnál vagy hév, de mivel lágy meleg vagy, kivetlek téged az én számból. Azt gondolom, hogy tökéletesen ismerjük ezeket az igéket, de ma reggel eszembe jutott még valami. Ma reggel eszembe jutott egy rész, a Máté evangélium a 17. fejezet 19. verse. És Máté evangélium a 17. fejezeté az, amikor Jézus a 3 tanítványával, Jánossal, Jakabbal és Péterrel fent van a hegyen. Jézus megjelenik nekik. Jézus átváltozik és megjelenik nekik. Kicsoda jelenik meg? Mózes és Illés. Csak házi feladat, gondolkozzatok el rajta, hogy miért pont ez a 2 ember jelent meg neki. Megjelenik neki, Péter megzavarodik, és azt mondja, jó, itt nekünk építsünk 3 hajlékot, ugye? Aztán jönnek lefele a hegyről, és mi történik a hegy lábánál? Ott van a 9 tanítvány, ott van egy beteg gyerek, és nem tudják meggyógyítani. A farizeusok ott állnak, és azt mondják, hogy na, hát akkor hol van a tudományotok? Milyen az, amikor magad vagy? Milyen az, amikor azt tölti ki a gondolataidat, hogy mi van a testvéremmel? Hogy vajon miért pont őt vitte föl? Miért nem engem? Itt vagyok most magam. És amikor bajban vagyok, akkor még nem, hogy nem tudok, nem működnek a dolgok, hanem még jönnek az ellenségek, és azt mondják, hogy na, mi van most? Milyen feszültség ez, és ott vannak ezek a tanítványok megzavarodva, és jön Jézus, a lényeg meggyógyítja. Mit tesz fel, mit tesznek fel kérdésként a tanítványok először? Emlékeztek rá? Miért nem tudtuk meggyógyítani? És mit válaszol? Hitetlenség. testvéreim, azt mondja, hogy hitetlenek vagytok. De mond még valamit utána, figyeljetek csak, hogy mit mond. Emlékeztek-e utána?
Igen, a bajzat nem megy.
Nem. Előtte mondja a lényeget. Mi a lényeg? Ha csak egy mustármagnyi hitetek volna, azt mondanátok ennek a hegynek, hogy menjen arrébb, és arrébb menne. Na, felteszem a kérdést. Mi ez a hegy? Na, mi ez a hegy? A problémák. De még tovább megyek. Mi a hegy? Mi a hegy a te életedben? Az, ami tulajdonképpen az a betegség, ami a legtöbb áldozatot szedi ezen a földön. A bűn. A bűn. Ott van-e az életedben ez a bűn? Ott van-e az életedben ez a megmászhatatlan hegy? Ott van-e az életedben, amitől nem tudsz mozdulni? Ott vannak azok a dolgaiket, amiket fel tudsz sorolni, azok, amelyek gátolják az életedben az előrehaladást, aki vagy? XY, mondhatom a nevemet, a bűn, mert a bűn zsoldja a halál, és az, akinek nincs az életében Krisztus, akiben benne van a bűn, tulajdonképpen nincs megoldás az életére. Mit mond? Azt mondja, hogy tulajdonképpen a ti hitetlenségetek miatt nem tűnik el ez a hegy, az életetekből a probléma. És most felteszem a kérdést, miben hisztek? Teremtésben vagy evolúcióban? Hiszünk-e abban, hogy ez a hegy el fog tűnni majd az életünk végén, szép apránként majd elhordjuk, nem? Majd mindig egy kicsit szedünk le belőle, és majd elhordjuk. Mikorra fogjuk elhordani, testvéreim? Soha. Mert ez nem a mi léptékünk. Ez nem a mi tervünk. Ez nem ránk van szabva. Van valaki, aki meg tud szabadulni a bűntől. Van valaki, ahogy mondja, a szerecsen a bőre színét, a párducoző foltosságát meg tudja változtatni. Azt mondja, ti sem tudjak megszabadulni, megváltoztatni magatokat, akik megszoktátok a bűnt. Megszoktuk a bűnt, a nyomort. Egyedül Jézus Krisztus az, akinek van hatalma arra, hogy ezt a hegyet beleugrassza a tengerbe, vagy arrébb tegye, nem? És ha tudjuk, hogy neki ilyen hatalma van, akkor azt mondjuk, hogy tudjuk, Istenünk, hogy neked van hatalmad, de mi az evolúcióban hiszünk, és hisszük azt, hogy hosszú idő után el fogjuk bontani ezt a hegyet, és egyszer el fog fogyni. Nem fog elfogyni soha. Mit csinál a világ ezekkel a hegyekkel? Fölmászik rá, és azt mondja, hogy megmásztam, győztem, legyőztem. De eltűnik a hegy az életéből? Nem, nem tűnik el. Az eltűnés egyedül Krisztus szava által történik. Hiszed ezt? Hiszed ezt? Ha igen, akkor kezdj el így élni. Volt egy ember, a mozgó misszió biztosítását intéztem, és eljött hozzám, jobban mondom, felhívott előző nap, de nagyon arrogáns volt, nagyon rámenős. És annyira, hogy el is felejtettem, azt mondta, hogy akkor 11, holnap 11, másnap 11 jó lesz, mondom, jó lesz. És utána, hogy letettem a telefont, akkor döbbent belem, de hát 10 órától bibliakörön van tason, hogy fogok kérdezni sehogy. Hát jó, mondom, akkor átszervezem. Annyira megzavart ennek az embernek a viselkedése, hogy teljesen összezavarodtam. Másnap 11 óra előtt néhány perccel csörög a telefon, azt mondja, itt vagyok a Bajcsi 9 előtt. Mondtam, hogy hát én még nem vagyok ott, de mondom, nem a 9, hanem a 90. És azt mondja, és mennyi idő? Nem mondom, 3 perc és odaérek. Azt mondja, hát jó, az még belefér. Körzbe a gyomrom, odaérek, nyitom a kaput, beállok, a gyülekezet udvarán volt a mozgó misszió, és az autó szerelvény, és kiszállok az autóból, már az ember beállt, száll ő is ki, lazán kiszállok, és nézem, ó, oh, sluszkocsatot. na akkor vissza az autóba. És akkor mondtam neki, hogy hát akkor kívülről fotózza körbe, én meg akkor visszamegyek a Slusskulcsért. Na de hát az mennyi idő? Hát mondom, pont kétszer annyi, mint ide értem. Ha hazamegyek, visszajövök, mondom, 5-6 perc és itt vagyok. Na jó, de nagyon igyekezzem. És úgy ágált bennem az egész, hogy az indulat, hogy mondom, miért nem lehet normálisnak lenni, miért kell ilyen feszültséget gerjeszteni az emberben, és ott volt bennem, hogy hát persze, hát én is viselkedhetek úgy, hogy akkor innentől kezdve, akkor Durci bevág, és akkor innentől kezdve én nem szólok semmit. Amit kér, megadom, és akkor onnantól kezdve két különálló ember, van közöttünk egy üvegfal, ennyi, nem? Hányszor vagyunk így, nem? Adok, kapok, ha te így, akkor én is így. De azt mondtam, hogy én nem akarok úgy játszani, ahogy ő játszik. Én más akarok lenni, én nem akarom ezt az utat járni. És ahogy volt, tény ki is vette a Jóisten a szívemből ezt a dolgot, el is felejtettem, fölvettem a kulcsot, mentem vissza, nyitom ki az ajtót, belenéz, ebben csak 27 ezer kilométer van. Hát igen, mondom, nem sokat használjuk. Ez kimondottan az egészségügyi üzenetnek, amikor megyünk kitelepülésekre, akkor van, milyen egészségügyi. Azt mondja, mit csinálnak? Szűréseket csinálnak? Hú, hát ez nagyon érdekel. Fél órán keresztül beszélgettünk. Az az ember, aki képtelen volt 3 percet várni. A végén tudjátok már, miről beszéltünk? Ez az ember azt mondta, hogy nekem azt mondja, hogy legyek optimista, hogy reménykedjek, hogy a stresszt küzdjem és tegyem le, de mit kezdjek azzal, hogy háború van a szomszéd országban, van 2 fiam, felnőtt fiam, és bármelyik pillanatban besorozhatják, és elviszik katonának őket. És legyek nyugodt, és tegyem le a stresszt. És úgy éreztem, hogy beszorultam a sarokba. Csak fölfele van út. És mondtam neki, hogy nézze, én hívő ember vagyok, és én tudom, hogy az Isten az én életemet a kezében tartja. Ott volt a születésemnél, és végighordozott. És tudom, hogy ő Jézust adta én értem. És tudom, hogy én az ő kezében biztonságban vagyok. És biztonságban van az én egész családom. És azt mondja, de hát én is katolikus vagyok, de hát milyenek az emberek? Hát, hogy én 2-szer járunk templomba, karácsony, húsvét. A végén tudjátok, miről beszélgettünk? Azt mondta, mit kezdjek a bűneimmel. Értitek ezt? Mit kezdjek a bűneimmel? És mondtam neki, hogy Jézus Krisztus az ő életét adta önért. És ha ezt elhiszi, akkor már most nem kell, hogy zarándokutakat járjon, hogy heteket, hónapokat, éveket várjon arra, hogy majd megbocsájt, hogy gyűjteni a pontokat, hogy majd összegyűlik valami, és majd megváltoztat engem az Isten, mert megtettem mindent azért, hanem ha hiszi, akkor most megbocsájtja maga bűneit, és eltörli azokat, és a tenger fenekére veti azokat, és fel van szabadulva az életre, és élje az életeit Isten kegyelmében. Hány ember van a közeletekben, aki éhhalálban van, aki a pusztulás szélén van, és nem veszed észre, mert te is ott vagy. Zörgetsz-e, követeled-e Istentől a szabadulásodat, a családod szabadulását, a gyermekeid szabadulását ebben a világban? Akarsz-e ott lenni az egész családoddal, a gyermekeiddel, a szeretteiddel, akikért imádkozol Istennek országába? Én nagyon akarok, testvérek. Én hiszem azt, és amit mondtam is, hogy ezek a tapasztalatok, amelyeket adott most az utóbbi időben, hihetetlen. Az Isten vágyik az ő kezeinek alkotása után. Ma reggel azt hozta elém az Úr az Ezékiel 18. fejezet 3. versét. Azt mondja a 32. versbe, mert nem gyönyörködöm a meghaló halálában, ezt mondja az Úristen, térjetek meg azért, és éljetek. A bűn zsoldja a halál, de Isten nem ebben gyönyörködik, ő meg akar menteni téged. Mindent odaadott, higgy benne, és követeld, és zörgess, és kéri, és ne hagyd magad eltántorítani, se fáradtság, se éhség, semmi más dolog ne tántorítson el az Isten közelségéből, mert azt mondja Isten, hogy kérjetek és adatik néktek, keressetek és találtak, zörgessetek és megnyittatik néktek, mert aki kér, az kap, aki keres, az talál, és az zörgetőnek megnyittatik.